Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Fél időben vagyunk, tisztelt hallgatóim, részint a Hetes Stúdió fél idejében, ami azt jelenti, hogy a második rész, a szenzáció következik, amikor megbeszéljük a hét eseményeit. Itt van velünk a stúdióban Erszabó Emeste, a magyar narancsújságíró, és Tamás Ervin, a megszüntetett Népszabadság főszerkesztő helyettese, de fél időben vagyunk, bocsánat, hogy aztán adom nektek a szót a gyűjtésben, a támogatói akcióinkban is, mert nagyjából az az összeget látom összegyűlni eddig, ami úgy körülbelül a fele lenne annak, ami a további...
Legyünk egy kicsit optimistább, több
már? Akkor
a 100 millió lenne a fele, és most már szerintem 125-130 milliónál tartunk.
Jó, hát ugye a rádió vezetése, hogy az inflációt is mindent kiszámolva valóban 200 millió a tagsája, hogy 6 hónapig fent tudjon maradni a jelenlegi műsor kínálattal a rádió. Hát nem vagyunk olyan jó helyzetben, mint a kínaiak, akik az autógyártókat támogatják teljes erővel, és emiatt az Európai Bizottság most meghozta a verdikt. Tehát ugye én a műsor elején erről néhány szót ejtettem. Mi a véleményetek arról, és kezdjük akkor ezzel a dolgot, hogy én, ha jól emlékszem, múlt héten olvastam az Európai Gépjárműgyártók Szövetségének a jelentését, 44%-kal visszaesett az elektromos autóknak a forgalma a tavalyi ilyen időszakhoz képest, és kongatják a vészharangot. Magyarország pedig gőzerővel építi az akkumulátorgyárakat. Szerintetek ez a vas és acél országa utáni következő csőd? Vagy a piac ma már másképp működik?
Hát ugye nem működik másképp a piac. Én a csőd kifejezést nagyon nem szeretem használni semmilyen országgal kapcsolatban, mert ugye ez egy nagyon speciális dolgot jelent, és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy még nagyon-nagyon messze van a magyar gazdaság.
Nagyon örülünk neki, de a laikus mindig azt mondja, hogy ha valami baj van, akkor már csődbe vagyunk.
Igen, de ez fontos azért leszögezni. Hát ez kellemetlen lesz. Eleve azt nagyon sok éve mondják a szakemberek, hogy nagyon nem jó az ilyen összeszerelő üzem irányba elindulni, illetve az alacsony hozzáadott értékű gazdasági szegmenst fejleszteni. Hát mert hogy az alacsony hozzáadott értékű, nagyon, hanem sokkal inkább ilyen tudás alapú társadalmat kellene létrehozni, és úgy termelni a GDP-t, úgyhogy az, hogy ez ennyire besült ez az e-autó biznisz, ez egy mondhatjuk úgy, hogy magánpech, ettől függetlenül sem volt ez egy igazán jó irány, vagy nem egy igazán jó irány.
Tehát függetlenül sem lehetett volna egy lóra tenni megint ekkorát.
Hát egyrészt egy lóra, másrészt arra, hogy gyertek
egy
ide.
Egy elektromos lóra.
Villanyparipára. Tehát, hogy ez semmiféleképpen nem volt egy jó irány.
Hát ráadásul a környezet kíméléstől is messze van, és most már azért készülnek olyan tanulmányok, hogy az elektromos áram ilyetén használata sem egy akkora vívmány, és akkora öröm a környezet kímélése szempontjából, és ha hozzáadjuk azt, hogy a víztől az energiáig mindenben nagyon igényes az akkumulátorgyártás, és ha még azt is, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy a gyártóknak kell gondoskodniuk a megsemmisítésről, vagy elfáradtakuk fiatalitásáról, akkor még különös gondok adódhatnak. Azt már csak mellékes, hogy annyira koncentrálunk mindig egyrészt a munkaalapú társadalomra, amely tulajdonképpen magába rejti azt, amiben csapdába fog kerülni a magyar gazdaság, mert alulértékelt munkások, alulértékelt bérekkel, akkor is, ha emelik, és kevés itt maradt értékkel fogják ezt a üzemágat vezetni. És a másik az országok. Szóval látjuk, hogy most Németország gondokkal küzd, arra épült a magyar külkereskedelem javarésze, hogy Németország él, virágzik és hasít. Hát nem hasít sajnos, nem virágzik, az autóipar különösen nem, és Kínában is több van a gond, mint amennyit mi laikusok tudunk, hiszen aki olvas utána, azért azt látja, hogy ott is a gazdasággal nem olyan kis problémák adódnak. Most éppen a kínai kommunista párt hozott számos olyan intézkedést, hogy próbálja fölpörgetni a GDP-t.
Nem tudom kínaiul, hogy mondják, hogy Ire Sorgen möchte ich haben, vagyis vagy a kínaiak gondjai, tehát még Európa szívesen elviselni ezt a mondjuk 5%-ra csökkenő éves növekedést, de ez most a németekre is igaz, és ők értik, hogy mire gondoltam. Még azokat a német gondokat is tulajdonképpen szívesen a magunkénak tudhatjuk, és részben meg is kaptuk ezzel az autógyáraknak való kitettséggel, az autógyártásban való egyre mélyebb és szélesebb körű részvételünkkel. De ketté választanék két dolgot, ami látszólag egybefügg, de mégis két különböző dologról van szó. Mégpedig az, hogy most az elektromos autók piaca bajban van láthatóan. Ennek valószínűleg az egyik oka az, hogy kifutottak azok az állami támogatások, amelyekkel megpróbálták ösztönözni ezeknek az autóknak a vásárlását. Hát ha ezt olcsóbban meg lehetett tenni, akkor sokan azt mondták, hogy hát ez tisztességes dolog is, a környezetet is védem, kipróbálok egy új technológiát, milyen jó lesz ez. De hogyha hirtelen 30-40%-kal többe kerül, akkor nem biztos, hogy annyira hősies vagyok, és nem áldozom fel magam a környezetvédelem oltáján, ez az egyik. A másik, hogy van egy európai visszaesés, vagy inkább stagnálás a fogyasztásban is, a gazdasági növekedésben is, ilyen körülmények között az emberek inkább nem vesznek annyi autót. Tehát kevesebb elektromos autót, és ugye egyáltalán nem annyi a fogyasztás, mint amennyi konjunktúrában lenne. De ez ideiglenes dolog. Lehet, hogy még 25-ben is kitart, de majd 26-ban, 27-ben biztos, hogy újból föllendül, mert nem látom, persze vannak nálam okosabbak, akik mondják, hogy hát ez az akkumulátorokra épített elektromos autógyártás, ez néhány év után megy a kukába, ennél korszerűbbek, környezetvédelmi szempontból jobbak lesznek az új megoldások, kár erre annyit, ebbe annyit belefetszölni. Nem látom, nincs. Ez szerintem lehet, hogy így lesz 15-20 év múlva, de hogy a következő 10-15 évben ez lesz a főirány, az gyakorlatilag biztos. Tehát ebből a szempontból nem az a baj, hogy a magyar kormány annyit áldoz arra, hogy akkumulátorgyárak legyenek, és elektromos autógyárak legyenek, hanem az a baj, hogy egyrészt szinte teljesen kitéve magunkat a kínai befolyásnak, a kínai investíciónak, kínai pénznek, kínai technológiának, és ennek az egész iparágnak, amelyik hát biztos, hogy fontos lesz, és mi nem is akarunk kimaradni a német autóiparból, tehát ezért is erőszakolták ezt ki, hogy gyerünk, a BMW-nek is kell, Mercedesnek
az
is fog kelleni.
Igen. Épít, tehát az
tehát értem én ezt, van logikája, és szerintem valamennyire bejön. De hogy ilyen mértékben, ilyen óriási beruházásokkal, hogy az akkumulátorgyártásban Európa vezető hatalma leszünk, ennek nincs értelme. Ez rengeteg energiafelhasználással, vízfelhasználással, környezeti károkkal, egyebekkel jár, és az ebből kihozható haszon, ahogy Ervin is mondta, viszonylag kicsi. Úgyhogy ennyire kitenni az országot, és így stimmel a te vas és acélországa hasonlatod, nem az vitt a csődbe a szocializmus, de abban azért...
Az is egy lépés
volt. Gazdaságpolitikai hiba volt politikai okokból, ez is az politikai okokból gazdasági hibát követnek el.
Na, szerintem teljesen egyetértünk mind a négyen, hogy Magyarország nagyon kitett, ugye? Ez egy kis ország, amely kitett különböző. Ezt legjobban ezen a héten, vagy még múlt héten Orbán Balázs tudta. Mert ő megfogalmazta, hogy egy ilyen kis ország, egy ilyen ennyi mindennek kitett ország, ha megtámadja a nagy Oroszországot, nem kell védekezni. Honnan jönnek ezek a baromságok szerinted? Szóval nem hiszem el, hogy egy ilyen ember, akinek diplomája van, aki...
Bevallotta.
Honnan jön?
Belőlük. Tőlük. Ő mondta, hogy hát ezt évek óta mondjuk egymás között. Ez volt igazán önleleplezés.
Nem, hogy önleleplezés, mert amit ugye a békepártiságról tudunk, és amit kritikaként ezzel kapcsolatban megfogalmazunk évek óta, hogy azért az bonyolultabb, mint hogy békepárti, meg háborúpárti szeletre hasítja az országot. Az tulajdonképpen ennek a logikus folytatása, hogy kimondta, amit nem jó kimondani, mert abszolút következik abból, hogy a béké, hogy akarsz békét? Egy megtámadott ország hogy akarhat békét? Vagy úgy, hogy a megtámadó gesztus gyakorol, vagy megegyezni akar, vagy valamiben képes megegyezni, vagy úgy, hogy kapitulál. És ez a kapitulálás jött itt ki Gulyás Balázs szájából, Orbán Balázs szájából, bocsánat.
Gulyás csak zavarban volt, mikor ezt magyarázni kellett.
Ez szemle, ez...
Ő sokszor van zavarban, amikor hát, magyarázni kell a hülyeségeket.
Egyemesen igazad van, egyre többször van zavarban.
Ez egyemesen következik abból, hogyha egy túlerő megtámad, akkor az életet védjük, az értékeinket védjük, és mindent odaadunk neki a fa alá, Karácsony fa alá, hogy menjen már haza, és ünnepelje a győzelmét.
Szerintem, meg az önleleplezés, az én is azt gondolom, hogy áll, de talán egy fordítva látom. Tehát, hogy én azért nem feltételezem egyetlen egy politikusról sem, még ha az fideszes, akkor sem, hogy tapsikolna annak, hogy egy akármilyen idegen hatalom bevonul itt harckocsival és gépfegyverekkel. Ez szerintem ugyanolyan nonsense. Viszont az, hogy ezek a fajta panelek és ez a fajta kommunikáció teljesen ötlettelen és elvtelen, az mutatkozik meg az ilyen fajta megnyilatkozásokban. Tehát, hogy nincs egy álláspont, és ebből a szempontból tök mindegy, hogy mi az az álláspont, de nincs egy egységes álláspont azzal kapcsolatban, hogy mit gondol erről a háborúról a Fidesz. Semmit nem gondol. Azt gondolja, hogy egy plusz 3 szavazatot lehet szerezni azzal, hogy egyszer rettegünk, utána meg békepártiak vagyunk, de nincs mögötte gondolat. És ebben a podcastban nyilvánult meg ez, hogy mennyire nincs benne gondolat. Tehát, hogy saját magának mondott ellent, és mondott egy iszonyatos hülyeséget ez az ember.
Teljesen egyetértek vele, itt szlógenekkel dolgoznak évek óta, egy-egy jó kitalált szlógen elviszi őket a következő választásokig, és pont ez a baj az ellenzékkel, vagy a kritikusokkal, hogy nem kezdik boncolgatni, hogy mit tetszik ez alatt érteni. Folyton azt írom, családbarát, keresztény, ezek földobott lufik. Tessék megmondani, mit tetszik az alatt érteni, hogy családbarát, családvédő. Magyarország családvédő, úgy általában, más se hallunk, mint hogy összeveri a feleség a férjet, a gyereket, a
fiúját,
minden van. És ugye a pedofiliától kezdve most minden kigurul a szekrényből, és nem tudnak vele mit kezdeni, és egyre hülyébb magyarázatokkal próbálnak előállni, ami most már néha nevetséges, és inkább mémé fajul a dolog, és nem eredményes.
És ilyen baklövéseket elkövetni, hogy egy egyedülálló anyát kérni föl arra, hogy a kormány családbarát politikáját népszerűsítse, ugye Csipes Tamara. Hát ez egészen felháborító, miközben a...
Mert Csipes Tamarát ismerik.
Igen, és csak nem olvasták, a hajtás alatt nem olvasták tovább.
Az apró betűs rész. De ehhez az Orbán Balázs kijelentéshez és önleleplezés vagy sem kérdéshez. Orbán a Viktor.
A Viktor.
A Viktor még annak ellenére is, hogy egyre többször érzékeli úgy az ember, hogy az a benyomása róla, hogy elszállt vele a világ. És hogy már nem is igazán tudja, mit beszél, és a vágyai határozzák meg a politikai álláspontját.
A rémalma is
szerintem. Én azért még mindig azt gondolom, hogy reál politikus. Csak nem biztos, hogy jól látja a realitásokat. Mert ennek, megmondom, hogy maradjunk az ukrajnai kérdésnél. A Krím megszállása után Orbán szerintem azt a következtetést vonta le, amit egyébként a Nyugat is, Európa is, Amerika is, hogy hát Putyin elkezdett terjeszkedni. És többször, több szövegösszefüggésben, több helyzetben mondta azt, a legcsúnyábban, legbrutálisabban, hogy Oroszország és Magyarország között kell, hogy legyen egy terület, kvázi egy ütköző állam, egy pufferország, nevezhetjük ezt akár Ukrajnának is, ezt szó szerint idézem, nevezhetjük ezt akár Ukrajnának is, tehát őt Ukrajna nem érdekli, az ukránok nem érdeklik, csináljanak, amit akarnak, egyik szláv olyan, mint a másik, de legyen ott valami közöttünk. De ő ebből a helyzetből és az orosz előrenyomulásból azt a következtetést vonta le, hogy ez csak akkor lehet, hogyha megadjuk magunkat, ha az ukránok megadják magukat, ha a nyugat megadja magát, annak idején Merkel, Sarkozy, a Minszki megállapodással kvázi egy részleges önfeladás volt, adjuk meg magunkat, vigye az orosz, amit akar, csak legyen közöttünk valami, mert Magyarország nem akar, ő se akarja, biztos vagyok benne, nem akarja, hogy a Spájzban legyenek az oroszok, bizonyos értelemben már ott
hát
vannak.
De az más,
hogy mi ez lehet nyúlkálni, és kinek a kezére ütnek. De abból a szempontból szerintem most se akarja, hogy legyen orosz-magyar határ. Ha lesz valami, ami köztünk van, szerintem az a legjobb, és akkor talán az orosz medve étvágyát ezzel ki lehet elégíteni. Szerintem ez realitás szempontjából rossz értékelés. Tehát ő reálpolitikus, azt mondja, hogy adják meg magukat minél előbb, mert akkor ez a terület minél nagyobb lesz, aztán lesz valahogy, és az oroszok már nem törődnek ezzel. És ezért volt szerintem évek óta közöttük az a duma, amire az Orbán Balázs hivatkozott, hogy hát ezt mi így látjuk, hát 56 alapján is, mert akkor lett az, ami lett. Hiszen Ukrajna gyengébb, az oroszok el fogják söpörni, és mi van, ha idáig jönnek, hát inkább adják meg magukat most.
De ha megadják magukat, akkor ott, idáig jöttek.
Ide nem, mert hát akkor azt mondja, most is ezt mondja Orbán, hogy meg lehet állapodni valahogy, ahogy Ervin is célzott rá, az egyik az teljes feladás, megadom magamat, a másik, hogy hát a támadó megelégszik azzal, hogy csak ezt, meg ezt, meg ezt, és hogyha vannak nyugati garanciák, akkor az oroszok csak eddig vagy addig fognak eljönni, és Ukrajna többi részére valamilyen védelmi garanciákat fognak adni. Szerintem ez van Orbán fejében, ez egyrészt erkölcstelen is, másrészt ugye az ukránokat teljesen kihagyja a számításból, Ukrajna nem számít, mégiscsak van ott még mindig 35 millió ember, talán az ő életük is számít valami, és a nyugat számára pedig az egy abszolút rossz felismerés, vagy fejezett felmérés, de a mi számunkra is, hogy az oroszok majd nem jönnek tovább. De
a reálpolitikus akkor is, hogyha ez az Orbán Balázs féle kijelentés, ami leleplezte a Fidesz vezetésen belüli gondolkodást erről, tételesen a NATO fölmondását, a NATO tagadását jelenti, hiszen ha egy ország, amely a NATO-nak a része, azt mondja, hogy hát én nem állnék ellen, akkor a NATO alapvetésének ment szembe.
Ebben nem gondolt ő benne. Beszél,
na, ahol
a többi
baj.
Is.
Hát nem gondolnak semmi reális dologra.
Mentszer Tamás miket mond minden lépcsőfordulóban. Hát, ezeket már így nem kell komolyan venni. Abba se gondolt bele tartani, hogy az egészben mit sugal. Az egészből mit sugal. Ezt a Gyuri megállapítását annyiban átrajzolnám, hogy azt a térképet, ami majd kialakul ebben a egész háború utáni helyzetben, azt nem Orbán Viktor fogja megrajzolni. Tehát egyáltalán biztos, hogy az ő nagy vágya, miszerint nem lesz orosz-magyar közvetlen határ, nem teljesül, vagy az se, hogy a Kárpátalját ide csatolják, bár abból is igencsak nagy problémáink lennének, mert nem tudnánk azt a segítséget megadni, amit az NSZK az NDK-nak, és még ott is máig is tart a konfliktus, az ellentmondások sorozata, meg a kezelés hiánya. Szóval az se olyan egyszerű. Nem. Én úgy gondolom azonban, hogy ő eldöntötte, hogy hova áll. Szóval ő neki ennél jobb helyzet nincs, mint hogy uniós tagként itt egy olyan misét celebrál, aminek a nyugat messze nem örül. Minden olyan győzelem a nyugati fészekbe, ami neki konveniál, annak viszont halálosan tapsol. Még Trump tenné föl erre a koronát Amerikába, de ha nem, akkor is van egy olyan trend, ami őt ilyetén erősíti, attól függetlenül, hogy az a keletre nyitás, amit ő elgondol, az Magyarország soha nem fog teljesülni. Én azt javaslom, hogy aki kíváncsi, nézze meg az Amerikai Gyáregység című dokumentumfilmet, vagy a Netflixen van, vagy a HBO-n, egy kétrészes dokumentumfilm arról, hogy Amerikában a General Motors egyik gyárát bezárják, és a kínai tulajdonos lesz, aki autóüvegeket gyárt. Nem érdemes részletekbe menni, nézzék meg, mert az a gondolkodásmód, az a tempó, az a, hogy mondjam, kultúra, amit ők idehoznak, az nem konveniál az európai kultúrával. Sem tempóval, sem szigorral, sem munkakörülményekkel, semmivel. És ez azért ajánlom figyelmükbe, mert részletekbe menően, apróságokban lepleződik le az, hogy ez a fajta Ázsiára való tekintés tényleg nagyon sok szempontból érvényes, mert imponáló mutatói vannak Dél-Koreának, Szingapur az egy más tészta persze, de a többi országnak is. Ezek más jellegű világot akarnak, más jellegű életmódot, kultúrát, elvárást, a fegyelmezettségnek egy teljesen más szintjét.
Orbán számára teljesen mindegy, hogy mi az, ami Magyarországnak kedvez, Magyarország mi a geopolitikai helyzete, mi a múltja, mi a jövőképe, ő ha kell Kipcsak, ha kell, akkor francia, ha kell, akkor Eszkimó. Tehát önálló, ezeket úgy lehet változni, de vissza akarok térni egy pillanatra azért ez a reálpolitizálás az, amit Bolgár is hozott szóba. Hát éppen most vagyunk ott, hogy újra meghosszabbítja 6 hónappal a háborús vészhelyzet régi kormányzási jogot.
Ez abszolút reálpolitika,
nem? Elég reális.
Igen. Milyen szempontból?
Hát kényelmes.
Totális hatalom.
Már az ő szempontjából, hát persze, igen, de hát ez valami egészen
elkét. Kit érdekel?
Addig, amíg nem törnek be kirakatüvegek, addig, amíg nem folyik vér, addig, amíg nem szakítják be a parlament ajtaját, hogy márpedig mi normális parlamentet és normális országgyűlést szeretnénk, és ne bohockodjanak itt nekünk rendeleti kormányzással, nem vagy te második József, tehát addig, amíg ez nem következik el, addig itt háborús veszélyhelyzet lesz. Tehát, hogy mert amúgy miért mondana le erről?
Hát így van.
Tehát ha a nagy tesó elfoglalja a kis tesó szobájának a felét, és nincs onnan kirugdosva, akkor miért adná vissza?
Így van, és hát ez az engedetlen parlament annyi bosszúságot okozott.
Igen. Ott kell ülni, olvasni, bizottságok.
Nem, ez neki kevés.
Persze. Mindenki azonnal fogja be a száját, és lehetőleg
és mindig gyorsan utálja a határidő, utálja a tervezést, utálja a hatásvizsgálatot, tudja még jobban az egyeztetést. Az egészet lesetni, az van, amit éjjel kimondunk, és megjelenik a magyar közlönybe hajnal.
Reálpolitika, még mindig akkor. No. Ugye, hogy mennyire van benne az orbáni világképben az, hogy ez az Oroszország, ez a Putyin tulajdonképpen, hát nem is olyan rossz nekem. Hiszen én is valami hasonlót akarok, hát jó, nem lehet az Európai Unión belül ugyanúgy kormányozni, bár itt van ez a rengeteg abszolút hatalmat jelentő rendelet, vészhelyzet, rendkívüli, minden. De azért mégse tudok, mert fél évenként meg kell hosszabbítani, meg talán valaki beleszólhat, meg Európai Bíróság elé kerülhetek, nem ugyanaz. De azért szeretem. És a kínaiakat is. Hát végül is Kína volt az a nagy nyertese az elmúlt 30-40 évnek, egy központi, erős központi hatalom, egy pártrendszer, kis kapitalista ízeket vegyítve velem, fölemelünk bizonyos embereket, kiemeljük őket oligarchának, nagyvállalkozónak, hogy is hívják ezt a kínai nagyvállalkozót? Mészáros. De talán például ilyeneket, igen, vagy Tiborc, lehet, hogy ez is egy kínai nagyvállalkozó, kiemeljük őket, állami pénzzel megsegítjük, nagyon gazdagok lesznek, nagyon befolyásosak, talán nagyon ügyesek is, de ott is minden az államtól, illetve a párttól függ. Ha akarom, akkor megfogom azt a kínai mészárost, és elengedem. És hirtelen a semmibe megy.
Gyuri, ez nagyon örülnék neki, hogyha akkor Kínának azt a részét is példának tekinteni, hogy micsoda elképesztő szellemi műszaki innovációt hajtott végre. Ehhez képest ez az ország a sár felé tart, meg a szakadék felé, ahol nincs egy kiugróan támogatott, jól megtámogatott szakemberképzéssel, stb. Iparágunk, vagy valamilyen irányzatunk. Hát itt semmi nem történik. Most éppen akkumulátorgyár van, nincs meg a mezőgazdasági öntözőrendszer, nem akar akarom sorolni, mi minden hiányzik, azok legalább investáltak.
Hát nagyon komolyan. Mita, persze, hát Kína egy nagy hatalom, hát, lehet gazdaság értelme is minden.
Ha le akarja másolni, akkor másolja le ezt, vagy másolja le Szingapurban ugyanezt, hogy mekkora a szellemi investíció.
Szeretné, az első az illiberális demokráciáról de szóló beszélében Szingapurt is.
A hatalmi mechanizmus szeretné lemásolni, nem pedig annak fundamentumát.
Persze, pont ezt akartam mondani, hogy azért ez egy nagyon nagy különbség, bár én nem vagyok egy kifejezett Kína szakértő, az ázsiai illiberális vagy féldiktatórikus rendszerekhez képest, hogy ott igen, ott ezeket az oligarchákat ki lehet pöckölni. Mondtál valami rosszat, hát akkor eltűz 3 hétre, és amikor majd visszajössz, akkor bocsánatot kérsz, és felajánlod a pártnak a vagyonodat.
Na most Spéder Zoltán jutott eszembe.
Hát de, jó, de meddig álljunk vívóállásba? De meddig álljunk vívóállásba ahhoz, hogy ugyanez megtörténjen Tiborccal, Mészárossal, ja. Kismatolcsival, nem tudom, tehát a családtagokkal, illetve a, hát hogy mondjam, a családi összejövetelek állandó részvevőivel. Tehát ezek Nem ugyanaz az elv, tehát nem a...
Ugyanaz az elv. Orbán Viktor és Xi Jinping ugyanolyan hatalmi alapokon dönt az ottani simicskák fölemeléséről és elengedéséről.
Nem, itt a családi vállalkozás fenntartása folyik ebben az országban. Kínában pedig egy nagyhatalom építése.
Valószínűleg, jó, persze, mert nagyhatalom, mert óriási ország, egy Xi Jinping családja, amik a óriási volna is, akkor se tudná Kínát teljes hatalmába.
Megnézni, hogy a Xi Jinping papája szállítja az úzott követ,
szerintem nem.
Megnézném, akkor a börtönbüntetés lenne belőle, mint
itt a
pénz.
Itt a fölemelkedés és a saktábláról való levétel teljesen más módszerekkel történik, ha úgy tetszik, humánusabb, hogy Palkovics kedvencből hirtelen mellőzött Palkovics lesz, a bizományi áruház tulajdonosából egyszer csak nem kívánatos elem lesz. Egy-két ilyen üstökös föltűnik, aztán letűnik. Uh-huh. Én megjósolom nektek, hogy Nagy Mártonnal is ez fog történni. A határidejét ne kérdezzétek. Uh-huh. De mindig vannak ügyeletes kedvencek, abba iszonyú sok energia van, hogy ott is maradjon az a politikus, aki ebben a körben működik. Nekem egész más dolgok jutnak eszembe, és azt, hogy józan észre, azt se tudom megérteni, de értem mégis a filozófiáját. És megint csak egy piti példával jövök elő, amit már el is felejtettük. A norvég alap 80 milliárdja. Uh-huh. Amire Norvégi azt kérte, hogy 5%-ban szólhasson bele a elosztásba. 5% miatt lemondtunk 80 milliárd forintot. Most adjátok össze az Európai Uniós
elmaradt pénzeinket,
horribilis összeg. Áldoz föl a szuverenitás, egy álszuverenitás érdekében, ami egyszerűen, én azt tartom, én utálom az a hazárulásnak, amit ebben a szférában végez, és amit ebben a szférában nem is látjuk a lapokat, hogy milyen hitelt, milyen kondíciókkal, hogy veszünk föl, hogy véletlenül derül ki, hogy Kínától egy böhöm nagy hitelt fölveszünk, majd a felét odaadjuk egy másik országnak. Hát engem érdekel, hogy miért vettük föl, milyen kondíciók ment, és miért adtuk oda? Jó üzlet ez?
Hát mert Orbán hatalmi politikájának része Észak-Macedónia, ő a Balkánon terjeszkedni akar politikailag, gazdaságilag, akár az oroszoknak szálláscsinálójaként.
Csak ezzel tőlünk pénzt veszel.
Hát te majd a fejlődésnek
a gátja, hogy ekkora összeg maradt kint az Unióban.
Közben a templom egerét játsszuk. Igaz, amit az emese mond, hogy nem csőd, meg ilyen nagy szavakat nem használ, de nincs semmire pénz. Persze. És egyre több helyen szakad be a pince. Egészségügy, oktatás, nem akar.
Hát itt van ez az Erasmus Horizon programügy. Ugye, ami most már nem is mehette ki ősszel az egyetemisták.
Igen.
Több ezerről lett volna.
De most belátták, hogy ez nagy marhaság volt.
Belátták, de nem úgy látták be. Nem úgy látták be.
Amiket kicsiben, ők most módosítani akarnak, az nulla.
Az nem elég az Uniónak, persze. De tette gesztus.
Nyugodtan megtehették.
Én azon lepődtem meg egyáltalán, hogy a kormány által szigorúan ellenőrzött rádióállomások híreiben 2 napig az ment, hogy ez az alapítványi döntés következtében kialakult helyzet, az Erasmustól való elesésünk rendkívül kártékony volt, mert a korábbi 10 000-hez képest összesen 700-an jutottak ki a külföldi egyetemekre tanulni, és ez tarthatatlan. mondta valamelyik, aki ebben meg volt nyilván bízva valami kormányember, de ez bement az MTI hírekbe. Tehát valami azért megrecsent az Orbán feneke alatt. Mert
hát az is lehet, hogy mindenkinek van a rokonságában egy-két egyetemista. Tehát, hogy
azt kijuttatja magánpénzen.
Szerintem az MTI igazgatója nem biztos, hogy ki tudja jutatni az összes rokon.
Tehát, lehet, hogy van itt is a helyén, mit lehet ezt tudni
tehát egyébként. Az, hogy több ezer, ezek végül is gyerekek valahol, jó, nagyok meg szavazhatnak, de ezek még kölykök, tehát hogy ezeket a gyerekeket megfosztjuk attól, hogy
de ez az első pillanatban világos volt, hogy ez lesz a következmény.
Igen, de most, most számosságában ez azért elég homlokonverő.
Miért azt hitték?
Én az egy technikai játék náluk, már a propaganda része, hogyha valami nagy gebaszt van az országban bármilyen helyen, akkor bemondanak egy bődületes nagy számot, hogy 10 év múlva itt ennyi lesz, az 1 millió forint lesz a átlag fizetés, mint te
2-3 éven belül.
Minden gyerek mehet Londonba nyelvet tanulni. Sehol semmi. Minden gyerek ingyen kaphat gépkocsi vezető jogot. Nem. Ha egyszer megint az újságírók ezt rajstromba szednék, hogy itt mi volt ígérve szérumgyártó kapacitástól, mindig ahol ég a ház, ott jön egy marha nagy slag, hogy 10 év múlva már Bécs leszünk. 5 év múlva már
valami vézes madzak kell.
Eszelős, hogy az embereket hogy verik át nagyipari módon.
Maradva egy picit a témánál, ugye hát az Európai Bizottság a bíróság elé viszi ezt a szuverenitásvédelmi hivatal működéséről szóló törvényt, nem véletlenül, mert hogy szinte minden betűjében sérti az Európai Uniós alapszerződést. Ez akkor is tudható volt, amikor ezt a baromságot felállították. Jó, hogy nem rögtön AVH-val kezdtek.
Baromság, de drága.
És még drága is ráadásul. De most megint ez is ott, bár ennek még egyelőre azt mondják az újságírók, nem az a következmény, hogy újabb pénzeket tartanak vissza állítólag, most ez még nem fenyeget. Na de ez is tudható volt, hogy akkor mi a jóistenek csinálja.
Szerintem
vagy
jóval.
Pedig ez már tényleg annak a vergődésnek a jele, hogy mindig valamit szorítani kell, mindig valami ellenséget kell kreálni, és már ebben úgy látszik, hogy belefagy az orbáni krédó.
Szerintem ennek nem a mesterséges ellenség faragás volt a célja, hanem teljesen egyértelműen a megfélemlítés, azoknak a szervezeteknek a megfélemlítése, amelyek érintettek ebben az ügyben, amelyek támogatást kapnak, akár az Unióból, meg jól lehet itt csak unión kívüli támogatás, elsősorban az Egyesült Államokból származó támogatásokról van szó, tehát azokról a szervezetekről, de ez egyértelműen a megfélemlítés áll ennek a hátterében, és ez egy próba volt, hogy meddig lehet elmenni, meddig lehet ezt, és most úgy néz ki, és azért ezt ne felejtsük el, hogy volt egy ilyen, hogy már a pontos dátumot nem tudom, de talán július 1-je volt az a határidő, amikor kitalálták, hogy kidolgozzák azt a törvényt, hogy azok a kiadók, azok a szerkesztőségek, amelyek támogatást kapnak külföldről, azok majd milyen módon fogják ezt a támogatást visszautalni az igazságügyi minisztériumon keresztül. Én azóta vártam ezt ennek a jogszabálynak a megjelenését, meg nagyon kíváncsi voltam, hogy technikailag ezt hogyan fogják megvalósítani, és hogy hogyan nem lesz ez egészen hajmeresztő módon diktatórikus. És úgy látszik, hogy azért ez egy túlment egy határon, és nem lehet egy ilyen jogszabályt pillanatnyilag benyújtani. Én nagyon örülnék neki, hogyha végképp letettek volna erről, de szerintem ez egy próba volt, hogy meddig lehet elmenni, mennyire rettenetes farkas lehet megrajzolni, és azzal lehet ijeszgetni a szereplőket. Ez nagyon fontos, hogy nem a transzparenciről van szó, amelyiknek van egy anyaintézménye, amelyik a hóna alá tud nyúlni. Itt olyan szervezetekről van szó, vagy akár olyan szerkesztőségekről van szó, amelyek hosszú évek óta kínlódnak, makoznak, teszik egymás mellé a forintokat, hogy valahogy kibekeljék még egy évig, még egy időszakig, amíg nem vegzálják őket. És akkor bekerülnek egy olyan helyzetbe, hogy éveken keresztül pereskedhetnek, járhatnak bíróságra, fizethetik annak a költségét. Lehet, hogy 5 év múlva majd nekik adnak igazat, de azt ki kell bírni, addig működni kell, addig élni kell, addig erő kell.
A másik ilyen és ehhez képest apróság, ez a Spár elleni hajsza, ez a Hetz kampány.
Hát
aki jobban belegondol ebbe, hogy milyen stiláris fordulatokkal él Nagy Márton, hogy Brüsszel a magyar családok helyett a multi árdrágító, szóval tiszta 50-es évek... Rázár
János az osztrák fűszeresnek
50-es
nevezte.
Évek hangja, mert egyszer a vezérigazgatónő valamikor megmert nyikkanni néhány kritikus szót a kormány kiskereskedelmet vagy áruházláncokat érintő mozgalmát.
Ez is a reálpolitikának a
megkérdője. Annyi akció, mint a Spárban van. Én szeretném látni a Kóba ennyi akciót. Nem igaz, milyen innovatív erővel dolgoznak, egyet fizet, kettőt kap, kettő fizet, hármat kap. Nézzék meg!
De hát, tegyük még hozzá, Magyarország második legnagyobb foglalkoztatója a Spár. Második legnagyobb foglalkoztatója.
Minket
és akkor neki megy, és akkor elképesztő.
Hát de ahogy emlékezzünk vissza, hogy mi volt ennek a háttere, hogy miért megy neki, és ez ebből szempontból ez egy logikus lépés lehet, tehát ha ők piacot szeretnének szerezni, akkor úgy tudják ezt a piacot kikényszeríteni, megfelelő áron, hiszen minden eladó, hogy kicsicskázzák, idegesítik, és lehetetlenné teszik a normális működést. Hogyha egy vállalatnak azzal kell kínlódnia, hogy közleményekre válaszolni, és szintén pereskedni, hülyeségekkel foglalkozni, ahelyett, hogy az üzletmenettel foglalkoznak, mert azért elég kemény a kiskereskedelem helyzete itt Kelet-Európában, tehát a hard diszkontokkal itt szemben képviselni magukat, az azért nem egyszerű. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük az Európa térképet, hogy melyik országban milyen kereskedelmi lánc van jelen, és itt most bele lehet érteni akár Ukrajnát is, vagy Oroszországot is, hogy nagyon érdekes, hogy hogyan van leosztva ez a piac, és hogy hol kik vannak jelen, és miért vannak jelen, és hogy erre a döntésre, ha így befolyással lehet élni, akkor az egy, és akkor majd a miénk lesz a Spár. Az, hogy egy kereskedelmi láncot üzemeltetni, az nem elég csak megvenni, hanem ott nagyon-nagyon keményen kell dolgozni, az szerintem még nincs annyira benne
a fejedben. És egy logisztikai hátterük van ezeknek, amit több éven át sem tudna
pont
egy
az
magyar...
a Coop-nak, meg a Reálnak is a problémája, hogy neki nincs ilyen logisztikai
a CBA történet, Baldauf, ugyanilyen okoknál fogva ment neki ezeknek, és azt sem mondom, hogy mondjam, légből kapott indokokkal. Aztán egyszer csak azt látom, hogy eladja.
Eladta.
És azt látom, ez a lángos szeretjük, a lángos ütőt utáljuk képlet szerint, Magyarországon a fogyasztók rendesen megszenvednék azt, ha mondjuk két áruházlánc kilépne innen, és helyette a Coop venni át ezeket az üzleteket.
De miért a Coop venni át? Hát az MT venni át. Mészáros és Tibort csak, aki nem értené.
Bocsánat,
milyen szép lenne, nem? Hát, milyen szép lenne, nem? Az összes Spár üzlet az övék lenne, és akkor majd mindenki büszke lehetne, és vissza lehetne így egyébként csatolni a szuverenitásvédelmi hivatalhoz, mert ez Orbán fő belpolitikai üzenetévé vált. Már korábban is ez volt, de most már kimondva is az, a magyar szuverenitást, az önálló döntéshozatart, az enyémet kell a középpontba állítani, nekünk meg kell védenünk Magyarország függetlenségét, mi nem csatlakozhatunk semmilyen blokkhoz, jelentem tagjai vagyunk saját önszántunkból, ugye, de nem szabad, nekünk ezt meg kell védeni, úgyhogy szuverenitás, azt védjük, és a függetlenségünket, és most még jön rá ez a gazdasági hókusz-pókusz is, hogy a gazdasági semlegesség programját dolgozzuk ki, mert nem csatlakozhatunk se ehhez, se ahhoz. Szóval minden be van itt dobva, és azért lehet valószínűleg még mindig eladni a magyar társadalom körülbelül felének, mert az van benne, hogy mi akkor is megcsináljuk, mi jobbak vagyunk bárkinél. Az új kulturális miniszter mondja, hogy a világ legnagyszerűbb dolga magyarnak lenni. Hát igen, ezt akarják erőltetni, ezt akarják mondani, üzenni. Lehet, hogy 26% volt az infláció, sehol nem volt magasabb Európában, de azért, mert a rohadt háború, mert a rohadt Európai Unió, meg a rohadt szankciók, de mi küzdünk, és már lebirkóztuk őket, ott vannak a birkózó szőnyegen, vagy alatta. És ha mi nem csatlakozunk se ehhez, se ahhoz, ezért tartjuk fönn az orosz és kínai kapcsolatokat, szorosakat, igen, hogy ne lehessen ránk kényszeríteni a nyugat akaratát. Ez az orbáni politika, és ez a magyar társadalom legalább felének még mindig tetszik.
Magyarországon ez a fajta autonómia nagyon fontos sok ember számára, akik nem gondolnak bele abba, hogy hol van a személyes autonómiájuk vége. Mert az csorbul évről évre, hónapról hónapra, a szuverenitás, a privát élet, a privát szféra önállósága, az a fajta ambíció úgy látszik kihalt a magyarból, csak nemzeti színben tudja tágra nyitni ezt az igényét, személyes szintjét már föladta.
De hát ez is egy illúzió, tehát az unióhoz képest szeretnénk szuverének lenni, és akkor példaképünk Oroszország meg kéne, hogy lehet válaszolni, akkor kinek a szabályai szerint szeretnénk a szőnyeg szélére állni, tehát az unió szőnyege szélére szeretnénk állni inkább, vagy
és akkor majd jön Trump, és megment bennünket, meg az egész világot. Speciál éppen most ezen a héten jött Budapestre 5 amerikai szenátor, azért a szenátus egy fontos része a törvényhozásnak, ugye ott csak 100 tag van, azok az mégiscsak államonként 2-2, és mind az 5 republikánus volt. Tehát Trump pártjának 5 szenátor, nem 2 párti szenátusi küldöttség, 5 republikánus szenátor. És kiadtak egy közleményt arról, hogy hát nagyon aggasztó az, hogy Magyarország ennyire közeledik Oroszországhoz, az is, hogy Kínához, és az is, hogy a demokratikus intézmények ennyire háttérbe szorulnak. Na most, hogyha a legfőbb reménységünk politikai háttéremberitől ilyen pofont kap, tudom, hogy nem jut el ez 10 millió magyarhoz, hanem csak pár ezerhez, akik ezt észreveszik, és mondják tovább, és különben is azt mondja, mi az, hogy amerikai szenátor meg repül, nem érdekel. De azért ez van mögötte, és szerintem Orbán tudja is, érzi is, és mégis.
Hát, mert most ugye mindenki tudja, hogy a Trump-Kína politikája nem egészen kvadrál Orbán Viktoréval, azt pedig máig nem tudjuk, hogy ezeknek a hiteleknek, meg egyebeknek milyen feltételei vannak szuverenitás ügyben.
Szóval néhány afrikai állam példájából tanulhatott volna a magyar kormányzat.
Igen, a magyar állam azért egy kicsit erősebb és nagyobb, mint ezek.
Én nem mondom, most olyan hatalmas tételt vett fel Kína.
Nem, ez a lényeg, hogy nem, tehát az adósság állomány, az adósság állományhoz képest ez egy nagyon kis tétel, de sajnos a évek óta, nagyjából 21 óta lehet látni, hogy egyre drágábban tudja finanszírozni magát a magyar állam, és nem kínai hitelről van szó, teljesen normális transzparens piaci finanszírozásról van szó.
Például az államkötvényeinkből.
Így van, de hogy ez egyre többe kerül, és ha jól emlékszem, akkor az idén ez már akkora tétel, mint a teljes közoktatás.
4000 milliárd forint.
Nem, az idén még csak 3000. Igen, és többet költünk adósságszolgálatra, mint közoktatásra.
Ott viszont levizsgáztatják a pedagógusokat, ellenőrzik, ne érezzék egy pillanatig sem, hogy ők szuverén egyéniségek, mert a belügyminisztérium majd megmondja, hogy minek kell megfelelni. Ez is egészen elképesztő. 120 ezerig pedagógus dolgozik, 110 ezer, és egy ekkora társadalmi szakmai csoportot meg lehet alázni.
Egyébként a megalázás a lényeg, mert egy szakszervezeti vezető elmondta, hogy maga a vizsga az nevetséges volt, az piti volt.
Igen, valószínűleg nem ez a lényeg.
Aki nem teljesítette, valószínűleg szándékosan nem teljesítette. Nem az a lényeg, hanem az, hogy ide jöttök vizsgázni, mert én azt mondom. Pont.
Ez a csicskáztatás, ez erősen része a rendszer filozófiájának, mert én a hálapénzt én is utálom, nagyon jó, hogy kivezetik, de az, hogy nyomozókat küldeni orvosokra, hogy van az, hogy beáll nyomozó, és bombonok közé betesz pénzt, és az orvos nem veszi észre, akkor neki annyi?
Hát, a tanúban ez nagyon jól megvan rendezve.
Titkos szolgálati eszközökkel évente többször lehallgathatják őket. Pont.
Erről a titkos szolgálatról még eszembe jutott a minapi hír, hogy Németországban rendre tartóztatnak le kínai kémeket, akik nem akármilyen cégek, nem akármilyen testületeibe épültek be, hadipari, olyan regymetál például, hadipari titkokat szolgáltattak ki. Állítólag azt olvastam, hogy több éve figyelik ezt a hálózatot, és a titkos szolgálatot is meglepi, hogy milyen sokan vannak, akik adathalászattal, kémkedéssel, ipari és katonai kémkedéssel foglalkoznak.
Itt nincsenek ilyenek.
Na, ezt akartam, ezt tudjuk. Annyira megnyugtatott a Tamás Ervin, ezt vártam, hogy de jó nekünk, itt hál' Istenek, hogy ilyen németek beengedték. Igen. Hát teljesen a formális.
Itt szigorú határzár van, kerítés, minden. Nincs kém.
Na, a szegény főváros most szenvedett pénteken egy sort, nincsen alpolgármester. Mi a véleményetek erről a dologról? Szóval ez most számomra azért nem érthető, mert semmi olyan törvény nincsen, hogy a főpolgármester nem jelölhet a polgármestert. Akkor most mi van?
Hát jelölhetne, szabad lett volna neki jelölni.
Csak taktikailag azt mondta, hogy, nem éri jelölhet, meg.
Mert egyiket sem fogják
elfogadni. Aha. Milyen alkú zajlik, és ennek van még valamiféle hatalmi játszma ebben, vagy mi zajlik itt?
Nyilván csak hatalmi játszma. Egyébként én nagyon nagy érdeklődéssel és kevésbé felháborodva nézem ezt az esemény sorozatot. Szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes helyzet, ami most van Budapesten. Sokkal érdekesebb és izgalmasabb, mint bármi, ami korábban volt. Én személy szerint nem tartom olyan nagy problémának, hogyha egy főpolgármesternek nincs egyértelmű többsége a közgyűlésben, hanem itt egy komoly koalíció, ezt hívják demokráciának, és ne, most ez az ügyek mentén, nem ügyek mentén, tehát hogy most hagyjuk ezeket a szlogeneket. Az, hogy mindent végig kell gondolni, nincsenek rutinok, nincs haverozás, meg ez semmilyen nincsen, hanem együtt kell működni, és ez igazi együttműködés, és végig kell gondolni, hogy a bizonyosan a mi platformunkon lévő tag, aki egyébként tök más gondol, az miért gondol mást, és ezt hogyan lehet összefűzni, ez szerintem hallatlanul izgalmas lesz a közeljövőben, és én szerintem lesz helyettes, meg fogják tudni oldani. Én csak a műsor előtt végpörgettem egy portálon, hogy mikről szavaztak, megvan a Vitézi Dávidnak a BKK rendőrsége, na mindegy, igen, a személyes véleményem erről egészen más, de hogy megvan neki, nagyon sok minden megvan. Átszavaztak a karácsony feje fölött, bár pár dologban meg nem, tehát szerintem nagyon izgalmas lesz, és pár hónap múlva kialakul majd egy olyan testület, amelyik nem könnyen, de szerintem fog tudni működni.
Én, amit mond az MSZ, teljesen egyetértek, csak nem vagyok én optimista. Tudnék, a politikai kultúra hiányzik sajnos ehhez, és itt annyira pártok kicsinyes érdekei fognak dominálni, hogy hol és hogy lehet beakasztani. Ugye erre elmesélek egy hülye történetet, ami évek óta megakadt a memóriámba. Még az egypártrendszer idején küldtek egy küldöttséggel Bolognába, ahol Emilia Romagna vörös szektor Olaszországban, azt hiszem ma is baloldali, és ott a polgármester tartott egy eligazítást, és elkezdte mondani, hogy hát ez a közgyűlő, hát itt borzalmas, négy párt, három civil szervezet, és én, aki is egy pártrendszerből érkezett, pislogva azt mondtam, hogy hát hogy lehet így egy várost vezetni, hogy lehet fejleszteni, hogy lehet itt bármit elintézni, és olyan ártatlan szemmel visszakérdezett, de hát mi valamennyien bolognaiak vagyunk. Ennél jobban összefüggünk. Én azt javaslom ennek a közgyűlésnek, hogy vésse az agyába, hogy ők valamennyien budapestiek, és emelkedjenek mindenki a maga szennyeséből, meg a támasza, pártámaszaiból, emelkedjen egy centivel följebb, hogy Budapestet lássa.
Ez igaz, de hogyha egy Budapest és egy Budapest nagyságú és erősségi város nem képes eltartani magát, mert elveszik az adóbevételeinek a döntő többségét, akkor hiába budapestiek azok, akik ott vannak, ez a kormány elveszi azt is, ami közös érdek volna, és annak megfelelően fog dönteni és irányítani a saját embereit, ahogy az neki politikai okokból megfelel.
Hát most elmutattak a Rádai utcára, ez a miénk. Hát mind Mint a padlássöpés.
Ez nagyon jó, hogy szóba hoztad.
Hát ilyet én mégis
láttam. Te láttál, abszolút hát, láttál. A magyar zsidóságot így fosztották ki.
Jaj, azért.
A Rádai utca az elmúlt 25-30 év egyik kulturális fejlesztésének minta példája. Elképesztő innováció volt, még a Gegesi Ferenc elkezdte. Csodálatos együttműködés a művészekkel, a vendéglátókkal, az ott élőkkel, én persze éppen akkor ott laktam. Az egy ragyogó példája volt. Létrejön egy kulturális negyed. Készen ma ide bele. Hát szóval, tudom, hogy durván fogalmaztam, de annyira aljas a dolog, hogy valami elképesztő.
És Margit szigetet, Angyalföld adatta, a Lőves Marti teret. Hát én rámutatnak a nekik tetsző portékákra, nem fizetnek, leveszik a pultról és hazavisznek.
Igen, na most van még 4 percünk, és a politikai kultúrát Tamás Ervin szóba hozta, és erről nekem rögtön a politikai kultúra egyik legnemesebb képviselője, Kövér László jutott eszembe, aki a parlamentben, miután végre valamiben egységesen, 1 percre egyetértettek a képviselők, ugye, mit csinál a Kövér?
Rendet.
Hát rendet. Igen, tehát Orbánék is felálltak, az összes minden képviselő felállt, hogy ezzel is...
Megemlékezzenek Karsai,
Karsai Dánielről, aki elképesztő jogi harcot vívott mindannyiunkért tulajdonképpen, és legalább ebben van egy közös, etikailag értékelhető meg, és akkor jön ez a bajuszos barom, bocsánat a kifejezésért, és szétrondja az egész élményt ezzel a, nem is tudom visszaidézni ezt a mondatot, de hogy ez nem a halottak kultúrája.
Halálkultúrája.
Én azt gondolom, hogy Kövér László saját magát minősítette azon a napon.
Meg a Magyarországot, mert ennek
nem,
híre
saját
van.
Saját magát.
Hát végül is mindenki felállt, úgyhogy talán egész Magyarországon.
Így van, ez senkinek nem lett volna ezzel semmi problémája, ezzel a gesztussal.
Volt, szerintem nyeltek magukban egyet Orbánék, de tudta Orbán, de hát, hogy föl kell állni, még van, akkor is, hogyha ezt az ellenzék egyik.
Tehát, hogy nem fog elkopni a bőrtalpú cipője, és méltósága sem fog csökkenni ettől. Én nem is értettem, hogy erre miért volt szükség, de egyébként azért a Kövérnek volt aznap egy másik kellemes kis akció is, tehát, hogy én aztán nem kardoskodom azért, hogy Gyurcsány Ferenc felszólalhasson non-stop a parlamentbe. De az, hogy belefolytani a szót egy képviselőbe csak azért, mert mond valami olyat, ami az ő főnökének, tehát, hogy hát hadd mondja már el, tehát, hogy egyrészt mit vártunk Gyurcsány Ferenctől, hogy mit fog mondani. Hát pont ezt. Elmondta pont ezt. Ha hagyták volna elmondani, akkor talán egyszer valami jelzőkébe...
Ő azért kerül be a parlamentbe, mert ezt képviseli. Tehát vannak, akik emiatt őt beszavazták. Akkor Kövér László lehet 6 háznak az elnöke, nincs joga ahhoz, hogy egy legitim módon oda bekerült embert a saját gondolataival letiltsa.
Így van. Nyilván nincs joga, de hogy semmi, tehát hogy nem történt volna semmi váratlan, az egyik képviselő olyat mondott, amit elvárt tőle az, aki rászavazott. Igen. És pont. És ha nem keveri le a Kövér László, akkor mi most erről nem beszélgetnénk.
Még valami, Kövér többek között az emberséget, minden humanizmus, minden szembe köpött még az előzőben, de azért volt igazán fölháborodva, neki van joga fölállítani a parlamentet. Hogy jön ahhoz egy mezei képviselő, hogy ő felállítsa a képviselő urakat? Ahhoz neki lett volna joga. De ez jellemzi az egész embert, ez egy monomániás, tele indulattal, tele sérelemmel megpakolt agyú ember, akit nem a politikába nem szabad beengedni, hanem még egy óvodába sem mernék. Most már olyan
Én is azt mondom, hogy köszönöm szépen. Evszabó Emesével, a Magyar Narancs újságírója és Tamás Ervinnel a megszüntetett Népszabadság volt főszerkesztő helyettesével, Bolgár Györgyel végigbeszéltük a hetet. Nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet, és miért elmondom, hogy ki mindenki vett részt a műsor készítésében. Továbbra is nagyon szépen köszönjük az önök támogatását. Avval kezdtük ezt a beszélgetést, hogy fél időben vagyunk nagyjából, valamivel több, mint annak a pénznek a fele összegyűlt, ami a működésünk következő 6 hónapját biztosítja. A mai műsor készítésében közreműködött Lantos Dániel, Sipos Magdolna, Horváth Ádám, Balogh Krisztián és Túri Lui. A műsor második felét szombaton 6 órától a Klubrádió YouTube csatornáján megnézhetik. A szerkesztő Csernyászki Judit nevében búcsúzik a műsorvezető, Rózsa Pétert hallották.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.